Akkor sok szeretettel köszöntök mindenkit. Vendégünk továbbra is dr. Gábris Gyula egyetemi tanár. A téma pedig Reguli Antal földrajzi felfedezései Szibériában. Na, ez a téma úgy jött, hogy ezt a Gábris úr ajánlotta nekem, megmondom őszintén én erről az emberről, hogy Reguli Antal én soha nem hallottam, de ő is, mint a címből ugye ki lehet következtetni, valami újat teremtett. Hát miről is van szó?
Reguli Antal zirci születésű és jogi pályára induló fiatalember volt, a családi hagyományokat is részben követte ezzel, mert ugye a 1840-es évek elején vagyunk, ebben az időben a magyar társadalom egy bizonyos részének az egyetlen komoly tanulmánya csak is a jogi tanulmány lehetett, itthon meg külföldön. Csak Reguli nem a szokásos pályát futotta végig. 3 évig volt jogász hallgató itt Budapesten, és utána, mint akkor tájt szokás volt, külföldi útra indult. Németországba ment először, ahol egyetemi előadásokat hallgatott, majd onnan valahogyan átkeveredett Svédországba. És szintén ugye, jogi témákkal kezdett el foglalkozgatni ottani egyetemen a hallgatott előadásokat, vagy könyveket olvasgatott, mit tudom én, és egyszer egy könyvtárban, az egyetem könyvtárában összetalálkozott egy finn emberrel, aki miután megtudta, hogy magyar, elkezdett beszélni neki a finn-magyar nyelvrokonság kérdéséről. Amit akkor még csak pedzegettek Magyarországon, némi kevés előzménye volt, például Sajnovics János egy lapföldi expedíción vett részt, amikor is a Vénusz áthaladását kellett volna megfigyelni, de a rossz időjárás miatt nem sikerült neki. Bezzeg Cook kapitánynak Tahitiban sikerült, ugye ők nem a sarkvidékre mentek, hanem a trópusokra, ahol mindig felhőtlen az ég. És Sajnovics, mint egy melléktermékként lap szavakat gyűjtött, és ezeket különösebb nyelvészeti tanulmányok nélkül összehasonlította a magyar szavakkal, írt egy latin nyelvű munkát, és egyesek, sokak szerint a finn-magyar nyelvrokonság kérdésének ez a kezdete, az első valami. Most mások is foglalkoztak ezzel a kérdéssel, de leginkább a finneket érdekelte a dolog, és addig, amíg végül Reguli hagyta magát rábeszélni, és átment Helsinkibe, és elkezdett finnül tanulni, és egy igen jó nevű, de még akkor nagyon fiatal finn nyelvésztől, Karsténtól nyelvészetet tanult, meg finn nyelvet tanult, meg ilyesmiket tanult. És ezek után tovább ment Szentpétervárra, ahol szintén foglalkozott még egy darabig ezekkel a kérdésekkel. Egészen pontosan nem tudom megmondani, hogyan és miképpen, de kiderült, hogy ugye ezeket a finn nyelvrokonokat mások is tanulmányozták, Karstén is megjelent ugye Szentpéterváron, és akkor kiderült, hogy ott vannak az észtek, a lívek, meg én nem tudom, hogy milyen kisebb népek a Finnöböl környékén, Szentpétervár környékén. Aztán kiderült, hogy Keretebre is vannak a komik, a akkori szóval vogulok, osztyákok és a többiek. És akkor jött Regulinak az az ötlete, hogy ő elmegy és utazik és kutatja ezeket a nyelveket. Nagy nehezen összetett valami pénzt, akadémiai támogatás szokás szerint 2 évvel később érkezett meg, mint amikor szüksége lett volna rá, de végül kapott valamennyi pénzt, és akkor elindult először az Urálon inneni területekre, ugye a komikat akkor Cseremiszeknek hívták, és azon a vidéken utazott és gyűjtött nyelvi emlékeket, dallamokat, néprajzi anyagot, keveset, mert nem tudott mit szállítani. Majd átment az Urálon túlra, és hosszabb időt töltött, sőt ott telelt a vogulok és osztyákok, ma úgy mondjuk, hogy hantik és mansik között. A szibériai, nyugat-szibériai alföldnek ezt a középső részét a hanti-mansi autonóm tartománynak nevezik. Ez azt jelenti, hogy él körülbelül 25 ezer hanti és 5 ezer mansi ezen a, nem is tudom, 5 franciaországi területen, meg ma már rengeteg orosz, vagy oroszul beszélő bármilyen más ember ezen a vidéken. De akkor ezek még nem igen voltak. A legdélibb peremen, ugye a déli perem Tobolszk, meg ilyen vidék, oda időnként elment egy-egy hanti vagy mansi, akikkel lehetett beszélgetni, és mégis ezek segítségével utazott Reguli a Nyugat-Szibéria földre, az Ob-síkság vidékére, amely borzasztó nagy mocsárvilág ma is. Ennek is megvan az oka, az Ob észak felé folyik, a Jeges-tengerbe télen befagy, délen kezd olvadni, és nem tud lefolyni a víz, mert a jégdugó nem engedi. Tehát szétömlik és kiárad és mindenütt. Mellékfolyók, kanyargós csatornák, mocsarak és mi egymás, szúnyog, ezrével és a többi. Na most azt hiszem, hogy körülbelül másfél évig tartott ez, kicsit tovább ez az egész expedíció. Igen rossz fizikai és pszichikai állapotba jutott, került és jutott vissza Reguli ennek az útnak a kapcsán. Ezek a megpróbáltatásai később egész életében tovább kísérték. Visszaérkezett Pétervárra. Ugye akkor ő ott különféle tudományos társaságoknak beszámolt az útjáról, írásos anyaga is lett, és ami a legérdekesebb, hisz az oroszok számára a legfontosabb dolog volt az, hogy az ottani földrajzi társaság felkérésére és az általa biztosított anyagi és eszközi feltételek segítségével Reguli megrajzolta az Észak-Urálnak az első térképét. Erről a területről előtte semmilyen konkrét bejáráson alapuló térkép nem készült. Ez körülbelül a szabadságharc idején történt. Ugye Reguli a szabadságharc alatt nem volt itthon. Akkor volt Szentpétervár ott, a szabadságharc alatt már a térképet rajzolt, azt hiszem akkorra már visszajött, most ezt egész pontosan meg nem mondanám. És akkor elkészített egy hatalmas, nagyméretű, kéziratos térképet, ami mai napig ott van, most megint Pétervárnak hívják, a Földrajzi Társaság könyvtárában. És talán el is felejtődött volna, hogyha az 50-es évek közepén az oroszok nem indítanak egy hivatalos expedíciót ennek a területnek a feltárására. Ez nem egy személyes ilyen magyaros expedíció volt, hanem a cári kormány által támogatott hivatalos expedíció különféle tudósokkal, mérnök, térképésszel, geológussal, akármivel, katonai kísérettel, és az összes expedíciós tag, már a tudós tagról kell gondolni, az kapott a Reguli eredeti térképéről kisebbre átrajzolt és sokszorosított térképből egy példányt. Hogy ezen tessék tájékozódni, ez az, amit tudunk adni, ennek segítségével lehet elvégezni a munkát, és ugyanakkor kérjük, hogy modern eszközökkel csináljanak felméréseket, és vagy illeszék be abba a térképbe, vagy ha nem illeszthető be, akkor csinálják egy másikat. És ennek az expedíciónak megjelent a kétkötetes munkája, valamikor az 50-es évek végén már, ugye akkor gyorsabban dolgoztak az emberek, mert mit tudom én, nem voltak ülések, meg ilyen hülye bizottságok, és eljutott Regulihoz is, és ennek eredményeképpen ő tartott egy előadást az akadémián, sőt két előadást az akadémián a térképéről, amely nagyjából az volt az alapja és indítéka, hogy kisebb vita után az oroszok egy Hoffman nevű ember volt a vezetője ennek a csapatnak, hát ő nevéből is látszik, hogy német, oroszul Goffman, mert ugye a hátük hát írják G-re, ugye Hitler is Hitler. Tehát ez a Hoffman végül elismerte, hogy Reguli Antal térképe jó, annélkül a térkép nélkül úgymond elvesztek volna. Vannak természetesen a felmérés hiányosságaival adó pontatlanságok, de egyébként a térkép használható volt, és nekik nagy segítséget nyújtott. Ilyen értelemben Regulinak a neve ennek következtében Oroszországban a mai napig ismert, és legalábbis ezekben a körökben, akik a felfedezés történettel és a térképezéssel foglalkoznak. Magyarországon nyelvészként ismerik. Mert miután hazajött, ugye ő megpróbálta az ottani jegyzeteit átírni és nyomtatásban kiadni. Ez nem nagyon sikerült, mert hogy az ott szerzett betegsége révén hosszantartó, rövid megszakításokkal jó állapotot jelentő irtozatos fejfájások gyötörték. Úgyhogy végül is az anyagának a nagyobbik részét nem ő készítette, hanem Hunfalvi Pál, a nyelvész, és az anyag egy része ma is kiadatlan, ugye Reguliánának nevezik ma Magyarországon mindazt az óriási értéket jelent képviselő kéziratos anyagot, amivel nem tudunk mit kezdeni. Mert már maga Reguli nem bírta elolvasni azt, amit leírt. Lehet, hogy ettől fájt a feje. És a többiek is csak itt-ott tudtak valamit kisillabizálni belőle. Ő hatalmas mennyiségű regős éneket hozott haza, medve énekek címmel. Meg mindenféle más mondókákat, meg találós kérdéseket, meg szógyűjteménye volt. Reguli az alapja annak, a mai nyelvészet szerint a finnugor nyelvek közül azt állítják a nyelvészek, a magyarhoz a hanti, mansi nyelvek állnak a legközelebb. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb közös szó velük van, nem kell megijedni 200. Az összes finn-magyar szónak a száma nem haladja meg a 7-et, 700-at, 600 valamennyi. Tehát ez egy vékonyka kis dolog, mindegy. Óriási jelentősége volt. Regulinak ezért Magyarországon a nyelvészetben van szerepe, helyzete, mint nyelvészt ismerik, és hát elsősorban a bölcsésztudományok számára fontos. Most nekünk a földrajzos dolga, ez érdekes. Hogy mennyire él tovább Reguli, ugye, arra most fogok áttérni, mert roppant érdekes dolog. 1989-ben vagy 90-ben, már nem tudom, de valamikor a fordulóban egyszer csak jelentkezik a Földrajzi Társaságnál egy a Magyar Természetbarát Szövetség főtitkára. Azzal, hogy ők kaptak egy ajánlatot Sverdlovskról, ami most megint Jekaterinburg, arra vonatkozólag, hogy állítsanak össze egy 10 tagú magyar expedíciót, utaztassák ki Moszkvába, és akkor onnan, akkor még szovjet, ugye, megfelelő turista társaság, elviszi őket a sarki Urálba, ahol rengeteg mai napig névtelen komoly nagy magasságú csúcs van, mert hogy ők azt találták ki, hogy az egyik hegycsúcsot elnevezik Reguli Antalról, mint az Ural nagy feltárójáról, tudósáról, aki az első térképet készítette. Ugye Sverdlovszkban ezt tudták, Magyarországon nem sokan. Persze Sverdlovszkban se túl sokan, de azért mégiscsak tudták valahogy. Na most ott egymászó, vagy az Természetjáró Szövetség nem tudott mit kezdeni ebben az egész témával, eljöttek hozzánk a Földrajzi Társaságba, és akkor gyorsan lecsaptam, hogy hát akkor persze jó, akkor legyen 10, de ebből 5-öt majd mi küldünk ki, akik geográfusok. És az akadémiát is sikerült legalább olyan mértékig bevonni, ugye a Földrajzi Társaság nem sok pénze volt, hogy az úti költségünket egy részét állja, és az akadémia csináltatott két résztáblát, egy magyar és egy orosz nyelvű résztáblát, egy elég nagy, ilyen 60x30 cm-es, vagy talán még nagyobb résztáblát, ami egy ilyen tisztelgő szöveg volt, hogy Reguli Antal emlékére, nagy magyar utazó és nyelvész, aki a Ural feltárásában komoly szerepet játszott, és ez első térképet készítette, és a többi állította 1990-ben a Reguli Antal szovjet-magyar emlékexpedíció. És akkor ezt a táblát úgy volt, hogy fölvisszük a Reguli csúcsra, és ott valahogyan elhelyezzük. Hát mi elég jól fölkészültünk, mert volt táblánk, az oroszok nem készültek fel sehogy se, hogy hogyan erősítsük föl. De végül valami drótokkal ott összetekertek egy pár követ, és azt mondták, hogy majd jövőre jön egy másik csapat, és akkor ők majd oda betonozzák, meg mit tudom, mi mindent csinálnak. Így aztán az lett belőle, hogy akkor ott ünnepélyesen elneveztünk egy 1703 méter magas hegycsúcsot Reguli Antalról. Hát ugye egy magyarnak az 1703 méter, most talán mostani magyarnak ebben a kicsi országban, azért ez már magasnak tűnik, de hogy általában az ember nem gondolna, hogy ez egy nagyon magas egy. Hát az Uralban az. Az Ural legmagasabb pontja 1840 valahány méter. Tehát alig 140 méterrel magasabb, mint a Reguli csúcs. 15-20-nál több még egész csúcs sincsen összesen. És ez a két csúcs nincs is messze egymástól. A sarki Ural az egész Urálnak a legmagasabb része. Ugye a sarki Ural az azt jelenti, pontosan az oroszul Priparjárné Ural, vagyis a sark köri, sark melléki Ural, az ugye azt jelenti, hogy mi a sark körön túl vagyunk nem sokkal. És az az érdekes, hogy és azért is választották valószínűleg ezt a csúcsot, mert a Reguli csúcsnak a lábánál, az ázsiai oldalra, ugye sokan úgy gondolják, hogy ez a Ural vízválasztója Európa és Ázsia határa. Hát lehet el is fogadni. Fölel az ember az Ural gerincére, északnak vagy délre néz, akkor az egyik lába Ázsiában van, a másik Európában. Ez jó pofa dolog. Az ázsiai oldalra patakok mennek le, és még látható 5-10 kilométeres távolságban egy komolyabb vízfolyássá egyesülnek, aminek ma az a neve, hogy Mangrobejú. Ez a név rajta van Reguli térképén. Ez a név rajta van Reguli, benne van Reguli szógyűjteményében. A leírásában benne van, hogy az egyik alkalommal egy helybéli gazdag pásztor, vagy ott csak a pásztorságból lehet meggazdagodni, elvitte az ő szállására, téli szállására a Mangrobejú forrásvidékére. Tehát Reguli egyébként átkelt Szibériából Európába az Urálon, nem itt, pont nem volt annyira hülye, a legmagasabb része menjen át, hanem máshol, egy kicsit alacsonyabb területen, de a Mangrobejúnál járt. Tehát azt mondhatjuk, hogy Reguli látott ott hegyeket, és látta azt, amit majd nem tudom én hány év múlva, 150 év múlva róla fognak elnevezni. Nem légből kapott dolog az egész, ilyen értelemben. És hát a történet azért ott folytatódik tovább, hogy a Sverdlovszki, az Orosz Földrajzi Társaságnak a Sverdlovszki osztálya fölterjesztette a megfelelő fórumokra a név, új név, a keresztelést, ha tetszik. És évekkel később mi is megkaptuk, 5-6 évvel később, ugye ott se dolgoznak túl gyorsan, megkaptuk a hivatalos levelet, pontosabban annak a fénymásolatát, hogy az Oroszországi Földrajzi Állami Névbizottság, ott van ilyen, ekkor országban minden van, hivatalosan elfogadta, és közzéteszi, hogy ezt a csúcsot Reguli csúcsnak kell nevezni. És még összesen 5 javaslata volt a Sverdlovszkiaknak, ebből 2 fogadtak csak el. Regulit, meg már nem tudom melyik másikat, egy orosz felfedezőről neveztek el egy csúcsot. A másik 3 javaslatot azt elutasították, különféle indokokkal, lényegtelen, nem is tudom mi. Nem érdekes. Tehát ez hivatalossá vált. Annyi történt, hogy időközben újabb geodéziai, vagy mit tudom én, fölmérések voltak, és kiderült, hogy az alatt a csúcs az 8 méter nőtt, mert most 1711 méter magasnak számít hivatalosan, katalógus szerint, a legjobb csúcsnak a magassága. Ugye mérési hibák állandóan van. Ma is vannak. Most ugye elképzelhető, akkor átérnék arra, hogy egy roppant érdekes dolog, hogy hogyan csinált Reguli térképet 1847-ben. Utazott így, ahogy mi, mondjuk, térképészeti eszköze pont annyi volt, mint most nekem. Lehet, hogy volt iránytűje. Valószínű, vagy nem tudom mi. Hát nekem alkalmam volt az akadémián megnézni a Reguliánából a térképezéshez készült alapanyagokat. Azokat a körülbelül akkor ilyen nagy árkus papírokra írtak, nagyobb, mint a mostani A4-es mérete. Azokon ott a helyszínen készült, kézzel rajzolt tollal, tehát tintával rajzolt kis aprócska kis vázlat térképek voltak, részlet térképek. Valahol volt, akkor részben ugye ő maga ott utazott, részben kikérdezte az embereket. A térképen egy ilyen mocsárvilágban mit lehet föltüntetni? Ott a folyókat, ahol tudunk csónakkal menni. És ugye leírja a naplójában, meg valahol az akadémiai előadásában is szó van róla, hogy ő megérkezett és kikérdezte az embereket, akik a folyón jártak, hogy hát igen, 8 kanyart kell menni, és akkor balról bejön, amit tudom én micsoda. És akkor lerajzolta a halász a homokba a 8 kanyart. És akkor Reguli berajzolta a 8 kanyart, és a beömlő akármit. Vagy ha nem a folyón volt, akkor milyen messze van. Hát mérni kell. Na most az ember ilyenkor, mikor ezt olvasta, nem tudtam, hogy mostan sírjak vagy nevessek. Milyen távolság egységek vannak. Egy napi járóföld. Hát ugye ezt el tudja képzelni az ember. Fél napi járóföld. Na de hát ki járja, nem mindegy, milyen az út, egyenes vagy körbe. A folyó megtett út hozzá. De ilyenek, hogy e-bugatás nyilván. Meddig hallatszik el az e-bugatás? Mondjuk egy mansinak, hantinak ez evidens, hogy ennyire hallatszik.
Meg ott is fontos, hogy mekkora a kutya párásja a levegőben, mert fúj a szél, ugye?
Ugye, tehát egy átlag.
Milyen frekvenciája van a kutya hangja?
Ez egy átlag, de hát ugye, most hozok egy másik példát, egy ős példát. Tudomásunk szerint a Föld méretét először egy Eratosztenész nevű görög határozta meg Alexandriában. Meglepő módon majdnem annyi jött ki neki, mint a valós Föld. Utána még 1500 évig mérték a Földet, és mindegyiknek rosszabb lett az eredménye. Ez véletlen, egyébként teljesen véletlen. Tele van hibával a mérése. De a mérésének az volt az alapja, hogy Siena, amit ma Aszuánnak hívunk, Aszuánban egy év egy bizonyos napján a nap teljesen merőlegesen süt. Belesüt a kútba, Nilométernek nevezett kútba. Ugyanezen a napon megmérte Alexandriában a kör 50 részeinyi fogtávolságban van a zenittől a nap, tehát ha a nap a Föld gömbölyű, akkor a két pont közötti távolság a teljes földkerületnek az 1/50 része. Na de milyen messze van Aszuán? Ugye most, ha a fizikus lennék, azt mondanám, hogy megbecsülte a teve karavánok átlagos terjedési sebessége alapján. Mert azt mondták, hogy a teve karaván Aszuánból Alexandriában 40 nap alatt ér el. Naponta X görög stadionnyi távolságot tesz meg egy karaván, akkor az 1/50 rész az ennyi stadion, és akkor az ennyi a kör. Tehát ő is így mérte, világos, hogy minden karaván más sebességgel megy, de azért mégiscsak. A kutyaugatás is ennyire hallatszik, 5 kutyaugatásnyi távolság az ennyi. És végig így mért, így szerzett adatokat, ilyen módon tudott valamit, távolságot becsülni, és még egyszer mondom, a kisebb részeket szépen rajzolgatta. És ebből az egészből kellett neki összeállítani térképet, ugye akkor ott már megfelelő kartográfiai eszközökkel is rendelkezett.
Vagyis
valaki rajzolt neki egy foghálózatot valamilyen vetületben, volt neki néhány csillagászati mérése, nem ő mérte, hanem más, vagy expedíciók, vagy Magyarország állatkertje egy-egy száműzött valahol csillagászattal foglalkozott, és megmérte azt a helyet pontosan csillagászatilag földi szélesség hosszúságra, ahol volt. Volt neki 4-5 ilyen pontja, és ennek a, ahogy akkor mondták, a földablosznak a szélén, oda ezeket berakta, és ezekhez a helyekhez próbálta igazgatni a maga kis vázlatrajza, hita, kutyaugatási, meg a rénszarvas iramodásnyi távolságokat, és a többit, és a többit. És ebből rátszotta ki, és rajzolta föl azt a térképet, amiről beszéltem, hogy a Hofmann expedíció egészen jól el tudott tájékozódni rajta. Sőt, ő még mást is belerajzolta az egyes népeknek a határvonalát, hogy itt laknak a hantik, itt laknak a mansik, ott laknak a cseremiszek, komik. Berajzolta azt, hogy hol van a földművelés határa. Mert ott följebb már annyira hideg a föld, hogy nem terem meg benne semmi. Ott már csak állattenyésztés van. És még egy jó pár ilyen dolgot berajzolt a térképébe, ami ugye azt is jelenti, hogy nem egyszerűen csak tájékozódásra volt alkalmas, hanem a hatóságok azt mondták, hogy hát akkor itt, akik ettől délre vannak, azokat meg lehet adóztatni, mert van buzájuk, nem buzájuk, valamiük. Ugye, akik meg fölötte vannak, azokat csak, azoktól csak rénszarvas adót lehet gyűjteni. Vagy bármi, ugye. A hatóság azonnal keresi, miből lehet pénzt csinálni. Hát ebből a térképből még pénzt is lehetett csinálni. Föltüntetett olyan helyeket, ahol rendszeresen táboroznak ezek a antimarsi népek. És akkor ugye azok már valamilyen más helyet is jelentenek. Tehát ez egy roppant érdekes térkép végső soron, amit nagyon sajnálok, hogy nem sikerült kiadni, mert ennek a dolognak aztán az volt a folytatása a Szverdlovszkijakkal, hogy ugye utána megjelent a főszervező Magyarországon többször is, és ugye az volt a nagy terve, hogy ennek a térképnek egy faksimile kiadását megcsináljuk 90-es évek elején. amikor mindenki a legrosszabb, most se vagyunk jó helyzetben, ugye, de akkor is nagyon rossz helyzetben voltunk, akkor ugye azért voltunk rossz helyzetben, mert minden éppen ment le. És mindenki, az oroszok arra várták, hogy majd mi fizetünk, mi arra vártuk, hogy majd az oroszok fizetnek. Jó, ők megcsinálják a fotót ennek a térképnek, de olyan árat adtak, hogy égnek át mindenkinek a haja, és csak dollárba szabad fizetni, meg ugye ilyen dolgok voltak. Úgyhogy ez az ügy szép lassan elhalt, most már 10 éve senki nem foglalkozik a kérdéssel, vagy talán több is. Pedig azt hiszem, hogy roppant érdekes lett volna ennek a térképnek a jó kiadása. Mert van nem jó kiadása. 1900, valaki számon kérje tőlem, hogy 6-ba vagy 9-be, ugye a két szám fölfordítható, a földrajzi közleményekben egy pápai nevű nyelvész, aki akkor, tehát előtte az századfordulón ugye járt megint a szibériai, nyugat-szibériai halföldön, nyelvészként gyűjtött a hantik és a mansik között, és írt róla valamit, és a földrajzi közleményekben mellékletként a reguli térképnek egy másolatát megjelentette. Azt én meg nem mondom, hogy ez hogyan készült, valószínűleg a Magyarországon lévő, mert hogy van a Akadémia könyvtárában is ebből a térképből egy kézzel másolt változat, amit Oroszországban valaki csinált, és Reguli hazahozta. Valószínűleg erről a térképről csináltak valamilyen úton, módon egy másolatot, nem tudom, hogy hogyan. És ez megjelent a földrajzi közlemények előbb említett számában. Ezzel az a baj, hogy elképzelhető, hogy lefényképezték valamilyen úton, módon, és lekicsinyítették, hogy a kézírás, az írás olyan pici betűkből betűkké vált, hogy gyakorlatilag olvashatatlan. Pedig ugye a másik nagy értéke ennek a rengeteg név. Az összes patak, folyó neve ott van, a kisebb, bármilyen más földrajzi jelentőségű tér, egy mező, egy völgy, egy hegy, csúcs, azoknak ott van az a neve, amit ő ott a helyiektől hallott, tanult, ami már lehet, hogy nem is létezik. Sajnálatos módon azt is kimutatták, hogy a hanti-mansi nyelv az elmúlt 150 évben oly mértékben változott, hogy egy ifjú hanti, mondjuk, nem biztos, hogy megérti a 70 éves öregapjának a beszédét. És ez az oka annak többek között, hogy miután ugye nem csak pápai volt, mások is voltak gyűjteni, ma is járnak nyelvészek, Hanti-Mansijszkba, ez a főváros neve. Nem találnak egyezést a reguli féle anyaggal, vagy csak keveset. Sőt, már a pápai, meg a zsirai féle gyűjtésben is vannak eltérések. Az is lehet, hogy egyszerűen csak tájszólás, vagy dialektus különbség. Mert ma is úgy van, hogy a több millió négyzetkilométeren él ez a 25 meg 5000 ember. Hát világos, hogy aki 1000 kilométeren odébb él egy ilyen kis közösségben, és soha nem találkozott még a másikkal, kialakult egy másik nyelvjárásuk, és nehezen tudnak kapcsolódni. De például annak a földrajzi névanyagnak, annak biztos, hogy óriási jelentősége lenne. Az eredeti térképen elképzelhető, hogy el lehet olvasni, nem tudom, nyelvészek foglalkoznak-e vele, földrajzosok nem, mert ugye ehhez nyelvészeti ismeretek is szükségesek, sőt, elsősorban nyelvészeti ismeretek lennének szükségesek.
Mekkora területet fedne a térkép, amit Reguli
készített? Hát az az igazság, hogy ezt kellene tudnom, de ez igen nagy terület. Hát, ha azt mondom, hogy több 10 000 négyzetkilométer, akkor valószínűleg erősen alábecslem.
És ott azon nyilván akkor nem kellett, hogy feltétlenül járjon mindegyik helyen, mivel hát ilyen hallomásból kapott információk alapján.
Hallomásból kapott információ, az európai részenről még kaphatott némi vázlatokat is. Gondolom, hogy a térkép összeállításakor ugye ez a térkép elkészítése, ez több mint egy évbe került. Az Orosz Földrajzi Társaság könyvtárát használhatta, tehát elolvasott minden erről a területről származó leírást, amihez hozzá tudott férni a könyvtárban. Ezeket próbálta térképesíteni. És hát ugye már elmúlt az időszak, amit a 15. 16. században a világ térképészetét jelentette, hogy a felfedezetlen területekre berajzoltak mindenféle szörnyet. Ki kellett tölteni a térképet, ugye, és akkor megjelentek a egyszemű szörnyek, vagy fej nélküli emberek, vagy az olyanok, akinek akkora talpa volt, hogy föl tudta a fejet el fölé tenni, és napernyőnek használta, tehát borzalmiket rajzoltak föl. Reguli ezt 1850 valamikor nem tehette meg. Nem tehette meg. Tehát ő neki mindent vagy ki kellett tölteni, vagy hát akkor az ugye sem maradt. De egy nagyon szép részletes térkép az, amit készített. Méretében is igen nagy. Ez, amit megjelentettek a földrajzi közleményekben, hát mennyi lehet ez olyan 60x80 centi, vagy 70x90. Több össze kell hajtani, mint befér a füzetbe. De ez szerintem az eredetinek talán a negyed része, amely még kisebb.
Tehát gyakorlatilag egy fél magyarországi területről van akkor szó körülbelül?
Hát, ha így mondom a számot, igen. De talán inkább mondanám, hogy egy magyarországi terület.
És akkor azt kell egy térképen ábrázolni, hogy még folyókat is el lehessen olvasni akkor annak?
Ha lekisnyitja abból az ember, pontosan.
Az egy méter szerint.
Nem, mert ugye amikor egy nagy térképet rajzolt, ez el tudom kézdeni, hogy 3x2 méter lehet, vagy valami ilyen. Ugye ott normál írással megírja az ember. De azt én lekisnyittem 90 centire, ugye a 3 métert, hát az borzasztóan összemegy.
És ez az eredeti, ez nem is elérhető gyakorlatilag?
Az eredeti, amit Reguli rajzolt, vagy rajzoltatott a felügyeletével, az Szentpéterváron van. Amit itt Magyarországon az akadémián őriznek, az arról a térképről valaki által valamikor készített másolat. Amit már nem Reguli ellenőrzött vagy csinált, tudomásom szerint. De ettől függetlenül ez még valószínűleg nagyon jó. Biztos mindjárt térképen ugye tudja, hogy van hiba. Minden másolásnál elkövetünk hibákat. Tehát van valami különbség, de ez elképzelhető, hogy minimális, nem, sőt biztos, hogy minimális hiba lehet.
Akkor ez a facsimile kiadás, amit említett, ez gyakorlatilag kicsinyítést jelent?
Amit elkészült. Igen.
Igen. Szó,
amit mi szerettünk volna facsimilét, az nem. Az egy az egyben történt nyomott változat lett volna, ez egy igen nagy méretű térkép. És ugye akkor a facsimile ugye elkerülte volna az ilyen hibát, hogy helyesírási hiba van, vagy rosszul másolok valamit. Vagy a görbe. Hát ugye az átrajzolásnak mindig megvoltak az eszközei, amikor én egyetemre jártam, akkor nálunk a tanszéken még volt egy asztal, ami térkép átrajzolást szolgálta. Egy óriási, nagy, egy ilyen legnagyobb biliárdasztal méretű valami volt, és egy ilyen karja volt, ahova be lehetett illeszteni egy rudakból álló rendszert, és attól függően, hogy nagyítani vagy kicsinyíteni akartam, vagy a közepén vezettem végig a térképen, és akkor a végén nagyítva rajzolta grafittal a térképet, vagy ha kicsinyíteni akartam, akkor fordítva. Végig kellett vezetni a vonalon az egyiket, és a másik az lerajzolta, megfelelő méretarányba beállítva, dupla akkorára, egyharmadszor nagyobbra, egyharmaddal kisebbre. Valószínűleg ilyennel rajzolták azt a térképet, és másolták át annak idején. A szöveget meg ugye kézzel valaki bemásolta is. És kész. Tehát ennek megvoltak a technikája a fotózás előtt is. Azért
mai technikai feltételekkel már szerintem nem okozhatna gondot egy
rendes... A mai feltételekkel ugye ez egy tökéletes dolgot lehetne csinálni belőle.
Lehetne szkennelni, vagy valami.
Például, hogy szkennelni. Nálunk is van az egyetemben 1 méter széles, 1 méter 10 centi széles szkenner, és ha akarom 20 méter megy. Hát, ugye ez a térkép ez nem olyan, de speciálisan biztos, hogy van 3 méteres szkenner is. Csak hát ugye azt most azt is meg kell fizetni. 90-es évek közepén, amikor ez konkrétan fölmerült, akkor még fotóúton akarták ezt csinálni. Tehát lefényképezni. És abból ugye nyomda, illag előállítható valamit, nyomó lemezt csinálni. Ma ez digitálisan menne egészen biztosan. Talán érdemes lenne az új technikát alkalmazva újra fölvetni a kérdést.
Szép dolog lenne.
Hát biztos, hogy roppant érdekes lenne, és hát ugye mi mennyit beszélünk erről a térképről, és hát én napokat töltöttem el annak idején az akadémia könyvtárában azért, hogy ezt a legújival kapcsolatos földrajzi térképezett dolgokat megnézem az eredeti könyv kéziratát. Én sem láttam az a térképet, nem mutatták meg.
Mert őként...
Itt a Bola Akadémián nálunk.
Hát itt csak az a kisebb másolat.
Nem, az egy az egyben történt másolat. Most akkor keverednek a dolgok. Tehát csináltak egy az egyben másolatot, egy példányban az otthon az akadémián, és a 906-os, 9-es közlemények mellékleteként annak egy kicsinyített változata.
Na most akkor itt kitől kellene engedélyt kérni, hogy azt a térképet a könyvtáros kiadhassa?
Hát ha mondjuk azt akarnánk itthon megcsinálni, akkor az akadémiától.
Hát mondom, ezért nem egy
játék. Ez nem volna rossz.
Most én azt hittem, hogy ott ki kell menni Szentpéterben, azt ott kellene...
Az igazi az lenne, ugye, mert az az eredeti, az az autentikus. Abban nem lesz, nincsenek rajzi és másolási hibák. Ebben, ami itt van Magyarországon, ebben ezek lehetnek. Nem tudom. Csak akkor tudnánk, ha odaletnénk egymást mellé és összehasonlítanánk négyzetcentiméterről négyzetcentiméterre. Lehet, hogy ez is nagyon jó.
Hát lehet, hogyha 2 év múlva elmegy nyugdíjba, akkor még ez is beleférne.
Igen, hát ez csak az a baj, az ember mindenre azt mondja, hogy elmegy nyugdíjba, és már akkora listája van.
De még mindig jobb, mint ha fordítva lenne, hogy nem lenne sem ekkora
listája. Hát az borzasztó lenne, igen.
Na kérdezzetek, mert megy az idő.
Én azt hiszem, meg ez, hogy nem derült-e ki a reguli leírásaiból, vagy esetleg az orvosok nem foglalkozott. Mi történetett vele, ami ezt a állandó fejfájást okozta neki?
Hát ő, neki van erre elképzelése. Ő azt mondja, hogy túlhajszolta magát. Tehát úgy érezte, hogy ott most neki mindent össze kell gyűjteni, le kell írni, dokumentálni, és nappallá tétve hallgatta a mesét, írt és nem aludt, és akkor egyszer csak először ott történt vele az, hogy olyan őrült fejfájása lett, hogy egyszer nem tudott semmit se csinálni. Fetrengett a fájdalomtól. 2 napon keresztül, vagy 3 napon keresztül. És ez volt az első. Voltak kisebb fejfájás előzetes rohamok, de ez volt az első nagy ilyen roham. Akkor ugye persze meg kellett állni a munkával, aztán ahelyett, hogy kipihente volna magát, folytatta. Ez ugye abban az időben volt a téli időben, amikor nehéz volt utazni, vagy nem volt könnyű utazni, bár nyáron még rosszabb. Nyáron ugye csónakkal lehet menni, csak a vizen. Télen pedig mindenhol lehet menni, mert be van fagyva. És akkor dolgoznak. Hát, hogy milyen a helyzet. Ez a társaság ugye Moszkvába ment vonattal, onnan tovább egy Inta nevű településre, az Urálnak a európai oldalára. Ez egy 70 ezres lakosú város. Autók járnak az utcán, trolibusz is van, meg minden, de nem lehet elhagyni a várost autóval. Nem azért, mert nem engedik, hanem mert nincs út. Tehát ugye ott elmesélték, ugye beszélgetünk emberekkel, találkoztunk meg minden csoda, hogy autós utazást ők úgy csinálnak, hogy fölrakják a vonatra az autót, az elviszi őket az első nagyobb városba, ez Pecsora, ugye ez a név, ez elég ismert nálunk is. Ott leszedik a vonatról, mert onnan már lehet autóval épített úton menni Oroszország bármelyik részére. De Intából nem tud kijönni az ember. Intából csak vonattal, vagy télen, amikor befagy a mocsár, terepjáró, vagy lánctalpas autókkal, akkor van egy lánctalpas csapás.
Akkor köves gumival lehet menni.
Befagyott a jégen, gyakorlatilag. A jégen, így van. Azon mennek. Minket helikopterrel vittek be a hegybe, mert semmilyen más módon nem lehet a várost elhagyni és közlekedni. Jó, messze is volt. Bevittek helikopterrel, letaktak valahol, ott voltunk 10 napig, és 10 nap múlva jöttek, értünk, és visszavittek. És ugye most hát ugyanez volt 150 évvel ezelőtt is. Ha befagyott, lehetett közlekedni. Felolvadt, vége volt mindennek. Akkor ott, ahol én lakom, ott vagyok, meg esetleg aki ismeri az utakat, ugye a szárazabb helyeken, a folyók közökben, a hegy magasabb részein, hát azért mentek oda nyáron a pásztor, mert ott lehetett mozogni, meg volt fű, meg nem volt mocsár.
Reguléknak még gyalog kellett megtenni ezt a helikopteres hűt.
Hát persze, akkor ott is. Vagy a csónakkal. A másik közlekedési eszköz az a csónak. Ott azért volt a folyó a legfontosabb dolog, ami térképezett. Más nem is volt, mert mocsánat, mi térképezzek, az mocsánat. Kész. A folyó vonalát azt lehetett térképezni, megrajzolni, elnevezni. Kikötőhelyeket, homokos partok, meg vannak jelölve a térképén, hogy itt homokos a part, itt ki lehet szállni. Ez tábor, hely. Ezek voltak a fontos dolgok földrajzi szempontból, meg főképpen az a számára, akik ott élnek. Hát ahol kötésig ér a mocsár, meg elsőjének, oda nem megyek be, mi a fenének. Legfeljebb ugye itt is voltak a mocsárban pákászok, meg csikászok, meg nem tudom én mit, hát az ideglenes dolog.
Legyen itt a vége?
Lehet a vége.
Jó, hát akkor köszönöm szépen.
Ha nincs több kérdés, ha van, én még szívesen válaszolok, de most így.
Nagyon érdekes volt.
Így ennyit. A Reguli, remélem, hogy Reguli neve most már egy kicsit másképpen fog csengeni. Az Ircem van a
múzeum.
Az emléktáblája a szülőházán, múzeum természetesen, Reguli Antal múzeum a neve. 2 éve volt egy centenáriumi kétnapos ülés Zircen, ahol főképpen már megint nyelvészek, néprajzosok, mi egymások szerepeltek, és azt nézték, hogy mi van Reguli anyagával, mi az, ami fontos, mi az, amit akár a mai napig is komoly eredménynek látunk és tartunk a munkáinkban.
Nem emlékszik esetleg néhány szóra, hogy még a közös szavaink, a mancsika, a kantika?
Hát úgy általában azt tudom a finn nyelvekkel kapcsolatosan, hogy az alapszókincsben van nagyon sok hasonlóság, tehát mondjuk ilyenek, hogy szem, meg száj, meg kéz. De ezeket is leginkább csak a finnbe tudom, hogy volt Finnországban, az kicsit abban figyelt az ember. Ilyenek, hogy a kéz az kezi, a víz az vezi, mondjuk. Talán a számoknál a nelje, a négy, az, ami hasonló, vagy innen származik. De sokkal többet nem tudok mondani. Érdekes, hogy a török szavaik azok jobban közel állnak. Még a mongolból is van olyan, hogy a balta az balta, nincs is, nem is változik a hang, vagy a sárga az sárga, vagy az őv az akár magyar is mondhat, mondják, az őjű, az elég jól érthető. A finn ugor, vagy finn szavakkal egy kicsit nagyobb a, hogy is mondjam, csak az átalakulás. De hát ha meggondoljuk, amit mondta, hogy a hantimansi szavakban, vagy nyelvben az elmúlt 150 évben is érzékelhető átalakulás van, akkor itt ugye több ezer évről lehet szó, világos, hogy még jobban átalakultak. A fej például pe. Igen, van egy ilyen szabály, hogy a fű meg pű, mert ugye az FP az átalakult, a finn nyelvekben P maradt, a magyarban átkerült F-nek. Ugye Reguli erre azt írta, hogy a pejhes P meg férfiasodott.
Jó, hát köszönöm szépen. Köszönöm szépen.
Következő mi lesz az majd március 8-a
márciusban lesz az álom, az, pontosabban az emberi agy működése és az álom.